Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket a hétvégi menetrendben. Kultúráról életmódra váltunk az utolsó órában. Egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. Lábszárcsontból hajtottak végre arcrekonstrukciós műtétet a Semmelweis Egyetemen. A beavatkozás menetéről, kockázatairól és az életminőségre gyakorolt hatásairól dr. Klárik Zoltán plasztikai sebésszel, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának egyetemi adjunktusával Marosi Viktor beszélget. A műsorszak mai partnere a Semmelweis Premium.
Nehéz elképzelni, hogy hogyan lehet arcrekonstrukciót elvégezni lábszárcsontból. Egy kicsit avasson be bennünket, hogy hogyan jöttek arra rá, hogy a lábszárcsont az alkalmas lehet egy arcrekonstrukciós eljáráshoz.
Szerencsére már régóta használják a szárkapott csontnak azt a szakaszát, amivel a mandibula csontját, tehát az állcsont hiányokat lehet pótolni szájüregi hiányok esetén, és sajnos azért igen nagy számban a szájsebészeti klinikán szájüregi daganatok miatt operálnak olyan tumoros elváltozásokat, ami érinti az állkapocs csontot is, és a megfelelő onkológiai ellátás érdekében ezt a csontszakaszt el kell távolítani. És ahhoz, hogy a betegnek az életminősége, illetve a bizonyos funkciói, rágás funkció, beszéd funkció megmaradjon, egy speciális műtéti technikát kell, hogy alkalmazzunk, a csontpótlást, illetve a lágyrészpótlást, ami ilyenkor kialakul. És már a 80-as években kifejlesztették a lábszárból kivett csontpótlási lehetőséget ennek a csont hiánynak a pótlására, és szerencsére már azt a technikát, amit alkalmazunk, ennek a feltranszplantációja a lábról az arcba, azt mondjuk már a 60-as években a mikrosebészetet már megalapozták külföldön, és szerencsére ezt már itthon is alkalmazták a 90-es, 2000-es években.
Maga az eljárás az mivel kezdődik? Mi az, amit leginkább föl kell mérniük? Tehát a lábszárcsont az gondolom, hogy előtte fel kell azt mérni, hogy alkalmas-e, hogy meg lehessen bontani.
A helyreállítás szempontjából, ami egy plasztikai sebész feladata ilyen téren, hiszen most itt együtt dolgozunk a szájsebész kollégákkal, az, hogy megbizonyosodjunk arra, hogy a lábszárnak a vérellátása megfelelően. Tehát az a csont, a fibula csont, a szárkapott csontot távolítjuk el ilyenkor, annak a vérellátása nem elszenved olyan károsodásba, ami meggátolhatja azt, hogyha felhelyezzük az állkapocs hiányra, akkor a keringés megtartott maradjon. Gondolok itt arra, hogy be van szűkülve az erre a páciensnek, a betegnek, vagy egy olyan plakkosodás van már az érrendszerben, ami alkalmatlanná teszi ezt a fajta műtéti technikát. Nagyon fontos odafigyelnünk még, hogy a lábszárnak a keringése megtartott maradjon. És a térd alatti vérkeringést nézzük, ott három fő artériás ágrendszere van, ami ellátja a térd alatti lábszakasznak a keringését, és ott meg kell bizonyosodnunk, hogy a maradék kettő az is szintén intakt marad-e, és jó a keringés benne. Ami azt jelenti, hogy ha eltávolítunk háromból egyet, akkor kettőnek jó kell funkcionálja, hogy a keringés a talpon, a lábujjakba, illetve a lábszár további részének megmaradjon. Nagyon fontos mérlegelni azt is, hogy melyik a betegnek a domináns lába. Funkciókárosodás mozgásban nem okozunk azzal, hogy a szárkapott csontnak egy részét eltávolítjuk, inkább egy érző funkció probléma lehet, hiszen a lágyrészt is eltávolítunk, akkor bizonyos érző idegek is beleesnek ebbe az úgynevezett szövet darabba, amit ilyenkor fel kell áldoznunk, és ezeket kell ilyenkor mérlegelni.
Ilyenkor egyébként az életmód is változik ezzel? Tehát, hogyha valaki eddig futott, de valamilyen betegség miatt nem tud rágni, a futásról le kell mondania?
Nem feltétlenül kell a fizikai aktivitásról lemondania, de persze egy fokozott rehabilitációra van szükség, hiszen ami a fibulának a fő funkció, hogy stabilitást tartson a bokánál, és eleve úgy végezzük a műtétet, hogy a fibulának, a szárkapocsonnak azt a fejecsét, ami a bokánál van, azt megtartjuk. Tehát így a stabilitására az izület nem veszi el, csak a megterhelésre kell ilyenkor figyelni a páciensnek. De sajnos így elmondva, az a beteganyag, akinél tudjuk alkalmazni ezt a műtétet, életminőségileg nagy részben inkább a szájüregi műtét befolyásolja, rontja magát az életminőségét, és azt javítani. Nekem kicsit az az elvem a helyreállítás, hogy valamit valamiért, és ez egy olyan idézőjelben kis áldozat, ami egy nagy segítség lehet, hogy a fenti szájüregi életminőségi, meg funkcionális javítást biztosítani tudjuk.
Szóval ilyenkor mindenképpen mérlegre kell tenni, és hát gondolom, hogy ilyenkor idő telik el. Volt már olyan beteg, aki azt mondta, hogy inkább mégse?
Sajnos volt, de a betegvezetés, a beteg edukáció, a beteg tanítás nagyon fontos a szakmánkban, és nem csak a plasztikai sebészetben, hogy megfelelően tájékoztassuk a beteget arról, hogy milyen műtéti beavatkozást végzünk, hanem ugyanúgy a szájdaganatok kezelésén és az onkológiai sebészeknek, a fejnyaksebészeknek is, hiszen ez egy olyan terület, ami nagyon érzékenyen érinti a pácienseket. Természetesen minden daganatos megbetegedés okoz ilyen problémát, de én úgy gondolom, hogy a szájüregi daganatok, vagy ami látványosabb helyen található daganatok még jobban megviselik a betegek lelkét és pszichéjét, és a nagyfokú rekonstrukciók is ezen a téren egy igen nagy megterhelést jelentenek fizikailag és lelkileg is a betegeknek. Nekünk, mint team, nagyon fontos, úgy gondolom, a fizikális gyógyítás is, de kicsit a betegenek a lelki vezetése is, hiszen ezzel a műtéttel a szájsebész, fejnyaksebészek életet mentenek, mi megpróbáljuk az életminőségüket úgy rekonstruálni, helyreállítani közösen a szájsebészekkel, ami megfelelő életmódot tud nekik biztosítani a továbbiakban, és így egy gyógyulási úton el tudjuk indítani ezeket a betegeket.
Egy plasztikai sebésznek mi a legnagyobb kihívás egy ilyen helyreállító műtétben?
A legnagyobb kihívás az, hogy ennek a csontdarabnak, meg a hozzárendelt bőrdarabnak, amit ilyenkor hozzá szoktunk venni, biztosítsunk vérellátást. Tehát ha egy hosszú spánt veszünk ki ebből a szárkapocsontból, ha nem kap vért, akkor ez el fog halni, és akkor sikertelen lesz a rekonstrukció. Ehhez anatómiailag hozzárendelt ér, ami ellátja már eleve a lábszárba is ezt a csontot, ezt mi eltávolítjuk együtt a csonttal, és mikroszkóp alatt, mert nyitóeszközök alatt, speciális mikrosebészeti műszerekkel, a nyaki erekbe szájáztatjuk be, és ebből az érrendszerből kapja a vérellátást maga ez a csontdarab is, és utána később beépül a környezetbe, és adaptálódik a szöveti környezetéhez. Tehát a legnagyobb kihívás az, hogy ezt a lebenyt, mert a csontot kinyerik a lábszárból, és utána ezt szépen feltranszplantáljuk a hiányba, és ott biztosítjuk a nyaki erek felhasználásával a vérellátását ennek a csontnak.
És az adaptáció, ez megtörténhet 100%-osan?
Igen, az esetek nagyobb részében mondható, hogy a csont működése funkcionálisan megmarad a fibulának, ami azt jelenti ennek a szárkapott csontnak, hogy képes úgy összenőni a csont egymáshoz, hogy mintha összeragasztaná magát, mert a csontsejtek regenerálódnak, és képesek összenőni, összekapcsolni, és utána már nem is szükséges az a speciális lemezpark, amit ilyenkor mi a rögzítéshez manuálisan felhelyezünk. Tehát ilyenkor nagyon szépen összegyógyulnak a csontok, ha megfelelő vérellátása van.
Milyen terápiára van szükség a transzplantáció után? Itt az arccsontról beszélünk. Nyilván dupla terápia, vagy dupla rehabilitáció, hiszen ahonnan kinyerték a csontot, azt a testrészt, tehát a lábszárt is rehabilitálni kell, illetve az arcot is. Ilyenkor mi a prioritás?
A prioritás elsősorban ezeket a műtéteket onkológiai eseteknél végezzük, amikor daganatos elváltozás miatt kerül egy állkapocs eltávolításra a daganatszövettel együtt, és én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az onkológiai terápiának a folytatása a nemzetközi guideline-ok, illetve a magyar guideline-ok alapján. Tehát ilyenkor a beteg onkológiai, tehát kemoterápiában és sugárterápiában is részesül. Ez mind annak a függvénye, hogy milyen típusú a daganat, milyen biológiai viselkedése van, illetve milyen átfétképződés mutatott lokolegionálisan, tehát a nyirokcsomóknak az átfétje is hogy alakul. És ha a lábszárnak a rehabilitációt nézem, ott fokozatosan fel kell építeni gyógytornászok segítségével a lábnak a rehabilitációját, illetve a mozgásterápiáját, de nagyon kiváló csapatok működnek együtt, és segítenek a betegeknek, hogy ez minél hamarabb és minél zökkenőmentesebben történjen, de azért még kiemelendő, hogy a betegeknek a hozzáállása is nagyon fontos a compliance-re, hiszen enélkül a gyógyulási folyamat szerintem kivitelezhetetlen és elengedhetetlen.
Vannak további területek is, amik ilyen arc, vagy bármilyen más rekonstrukcióval járnak. Tud ilyet mondani még?
Igen, a klinikán szerencsére most nagyon jó együttműködő tímek vannak más szakterületekkel, az ortopédiára járunk át hasonló műtéteket csinálni, ott is rossz tűnetű lágyrész daganatok miatt végtag megtartó műtétet tudunk biztosítani egy ilyen speciális technikák alkalmazásával, a filorgégész kollégákkal is hasonló elvek alapján, mint a szájsebész kollégákkal, csak más területén az esnek, tudunk ilyen lágyrészpótlásokat csinálni, illetve hasonló technikákat, de traumatológián is sokat segítünk, illetve a sebészeten belül az emlősebészetnél kiemelendő, hogy a saját testből nyert szövetek pótlása bizony sokkal jobb eredményeket tudnak elérni, mint egy ideganyagot ültetnénk be, és hosszabb távú eredményt nézzük komplikáció révén, jobb eredmény van a szakirodalomban is, mintha egy implantátumos rekonstrukcióban részesülne a beteg.
Egy ilyen rekonstrukciós műtét, az elején azt hiszem beszéltük az időtartamát, viszont azt nem, hogy két külön műtétről beszélünk-e, vagy ez egy műtét alatt lezajlik a lábszárcsont eltávolítása, és annak aztán a beépítése az arccsontba.
A lábszárcsont felhasználásánál szerencsére tudunk két csapatban dolgozni, a szájsebészek vagy a fejnyaksebészek nem dolgoznak a fej területén, és végzik az onkológiai sebészeti kezelést, addig a plasztikai sebészeti csapat végzi a szöveteknek a kinyerését, a csont kinyerését a donor területről, és körülbelül egy időfázis a lebenykivétel, illetve a daganat kivételnek az időpontja, és utána már a két kím összedolgozik, hiszen a rekonstrukcióban már egy multidisziplinális szemlélet kell, hiszen nem mindegy, hogy hogyan modelláljuk be az állkapocs csontot, ott nagyon figyelni kell a bizonyos paraméterekre, amit a szájsebész kollégák tudnak jól, illetve nekünk meg nagyon segíteni kell az ő munkájukat, hogy biztosítsuk a szöveteknek a megfelelő felhasználását is a hiány pótlásánál. Tehát ebben az esetben egy időben történik a két műtét.
Egyébként mennyire kell versenyt futni az idővel?
Szerencsére mondható, hogy itt a idő csak egyetlen egy téren fontos a műtét során, amikor leválasztjuk a vérkeringésről a csontot, tehát ott teljesen levesszük, és így szabadon mozgathatóvá válik a csont. Akkor körülbelül egy órán van arra, hogy ismételten biztosítsunk neki keringést, mert egy óránál további idő már olyan visszafordíthatatlan károsodást tud okozni a szövetben, a csont szövetben, ami ha tökéletesen is megcsináljuk a beültetést, meg odaformáljuk a csontot, már nem fog regenerálódni, és nem fog életképessé válni. Tehát ezt egy iszkémiás időnek mondjuk, amit bizonyos szöveteknek más ez az időtartama, és a csontoknál egy-másfél óra az, amit így vértelenség nélkül el tudnak viselni, és még visszafordítható esetleg az a folyamat, ami elindul már maga a szövetek vagy a sejtek szintjén.
Korábbi adásban beszélgettünk arról is, hogy idegen donorból egy transzplantáció az megint csak egy versenyfutás az idővel is, hogy ott milyen extra aspektusok vannak. Ebben az esetben lehet olyanról szó, hogy idegen donortestből kerül például egy állkapocs csont beültetésre?
Volt már ilyenre precedens az orvoslásban, de jelen esetben én nem tartom célszerűnek, hogy más emberbe kerüljön ilyen pótlásra, hiszen van a mi szervezetünkben is megfelelő donorhely, mint például az állkapocs csont, amit fel tudunk használni a pótlásra. Sajnos a transzplantációnak a egyik hátránya, hogy immunoszupresszív, tehát az immunrendszer csökkentő, meg moduláló szereket kell nagyon sokáig használni a pácienseknek, és ez nem kivitelőződő. És onkológiai betegeknél ez meg nem is lehet, hiszen az onkológiai terápia mellett egy immunrendszer lecsökkentése az nem egyenértékű a gyógyulási útvonallal. Úgyhogy ilyen esetben nem lehet alkalmazni, de a külföldön már végeztek arctranszplantációkat, ahol már a donor arcálcsont, tehát csontszakaszokkal együtt transzplantálták, állították helyre a sérült arcot, azok nagyobb részt, sőt inkább 100%-ba traumás sérülések után keletkezett arcdeformitások helyreállításánál alkalmazták.
Ez egy nagyobb feladat egyébként, amikor ilyen deformitás van, és nem pedig egy onkológiai műtét?
Hát az arctranszplantációról beszélünk, az egy igen nagy falat. Az nem egy-két órás műtét, hanem egy-két napos is lehet. A leghosszabb arctranszplantáció az 32 órás volt, amit Amerikában csináltak.
Technikailag ilyenkor egy orvos, az konkrétan ezt a 32 órát ezt végigcsinálja, igaz? Vagy váltó orvos?
Van, mert itt is ilyen esetekben nagyon sok orvos kollega, sebész kollega dolgozik együtt, és megvan minden teamnek forgatókönyv szerint a feladata, hiszen egy ilyen dolgot nagyon komoly előkészület és előtervezési mechanizmus foglalja magába, akár évek is lehet egy ilyen folyamatnak a megtervezése, és a kivitelezésénél nem lehet hibát ejteni, hiszen egy olyan procedúrát indít el ezzel az orvosi munkacsoport, ami már visszafordíthatatlan a műtét bizonyos szakaszában. És egy hiba is egy ilyen téren azért végletes következménye is lehet, tehát ezért elengedhetetlen, hogy mindenki tudja ezt a dolgát a megfelelő forgatókönyv alapján, és ezért szép maga ez a műtét, amit csinálnak nagyobb centrumokba, Amerikába, Franciaországba, hogy egy ilyen kivitelezés, hogy az elejétől a végéig mennyire összekovácsol egy multidisziplinális csapatot, hogy egy ilyen nagyszerű dolgot el tudjanak végezni, és egy ember életét, életminőségét javítsák ezáltal.
Ön vett már részt egyébként ilyen hosszú műtéten?
Ilyen műtéten én nem vettem részt, hosszú műtéten már vettem részt, de az más technikai aspektusok miatt volt hosszabb. Egy 10 órás műtétben vettem részt.
Dr. Klárik Zoltán plasztikai sebésszel, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinikájának egyetemi adjunktusával Marosi Viktor beszélgetett. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium. Pár perc múlva folytatjuk, a hétvégi menetrend utolsó fél órájában megyünk tovább az egészségkóddal, azonnal jövünk vissza.